Mozgásban. Közlekedési és autós magazin a Trend FM-en. Hasznos információk nem csak autósoknak, hanem a közlekedés valamennyi résztvevőinek. Közlekedésbiztonság, vezetéstechnika, műszaki tippek, környezetvédelem, piaci információk. Mozgásban. Közlekedési és autós magazin a Trend FM-en minden pénteken a 15 órai hírek után.
Folytassuk műsorunkat, januártól új benzint vezetnek be uniós előírásra a töltőállomásokon. A korábbinál lényegesen több bioüzemanyagot tartalmazó benzin nem való minden kocsiba, sőt, nagyon sok jármű gumialkat része bánhatja az agresszívebb hajtóanyag használatát. Vajon mi erről a szakember véleménye? Aztán, valóban szükséges, de legalábbis javasolt az új autók első olajcseréje 1000 km megtétele után, vagy ez csak egy újfajta lehúzás? Végül, elektromos autóval élni és szervizbe járni. Valóban elhanyagolható a villanyos kocsik szervizköltsége, miközben hallatlan nagy felkészültséget és eszközigényt támasztanak a gyárak az életveszélyes környezetben dolgozó szervizekkel szemben. Tényleg soha semmi nem romlik el nulla emissziós kocsikban, de ha igen, annak ára millókban fejezhető ki? Vendégünk Válint Péter, a Porsche Pest szervizigazgatója. Szervusz Péter!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Vegyünk sorba a témákat, legaktuálisabb most az új benzin. Mindenki föl van spanolva, rettegve nyúl a kútoszlophoz, hogy nehogy véletlenül betöltse az újat, mert ugye az a hír járja, hogy a régi autók gumialkatrészei nincsenek fölkészítve erre. Annak idején egyébként, amikor bevezették a biodízelt és a bioetanolt a keverékként hozzáadagolva ugye a mostani üzemanyagokhoz, azt most durván 5-7% körül van. Már akkor fölmerült ez a probléma. Akkor egyébként például a Anisis Ferenc, a dízel pápája úgy nyilatkozott, hogy a kifejezetten káros a gumi csövekre, gumi alkatrészekre, már az a mennyiség is, de aztán a gyárak ebben léptek, tehát ez nyilvánvalóan ma már nem probléma. De hát mi van az új keveréssel?
Hát ezt úgy lehet elképzelni, ugye maga ez a 10% etanol tartalmazó, ugye E10-es üzemanyag, amivel a kúton találkozhatunk ugye majd januártól, Ez egy 2010-es szabványnak felel meg. Tehát 2010-ben merült fel az a gondolat, ugye a környezetvédelmi okokból ugye a üzemanyagnak a megújuló részét, tehát az etanol részét, azt ugye a növényi alapanyag részét, azt növeljék meg ugye 10%-ra. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 2010-től gyártott gépjárművektől a gyártók föl voltak erre készülve, és azért nagy valószínűséggel, főleg Európai Unióban gyártott gépjárműveknél, ez ott már nem okozhat problémát. A régebbi autóknál, amiről ugye beszélünk,
hát mondjuk a 15 évvel ezelőttiek.
Hát igen, 15-20 évvel ezelőtti autóknál. Ott érdekes az etanol, nagy mennyiségű etanol hatása ugye ezeknél a gépjárműeknél. Az autógyártók ugye 2010 óta azért többször megnézték már a korábban gyártott autókat. Melyik az, amelyik veszélyeztetett lehet ezen a területen? Melyik az, amelyik, hogy úgy mondjam, bírja az etanolt? Tehát nem lehet vele semmi probléma az üzemeltetés során. Lehet azt mondani, hogy például a Volkswagen csoportnál ez igen kis mennyiségű motorkonstrukciót és igen kis mennyiségű autót érint. Ha példákat szeretnénk mondani rá, akkor mondhatjuk azt, hogy a Volkswagennél például a 2000-es évek környékén gyártott, tehát 2000-től 2005-ig, 2004-ig gyártott FSI, tehát közvetlen befecskendezésű benzinmotoroknál mondja azt a gyártó, hogy ide bizony nem ajánlja az E10-es üzemanyag felhasználását. Egy kicsit árnyaltabb a kép, ha azt hozzátesszük ehhez, hogy az E10-es üzemanyag az a 95-ös oktánszámú üzemanyagnak lesz ugye tehát a 95-ös oktánszámú üzemanyag verziója lesz az E10-es 10% etanol tartalmú üzemanyag, viszont ezekben a 2000-2004 között gyártott FSI motorokban a gyártó nagyon sok esetben eleve 98-100 oktános benzint írt elő.
Az E5-ös lesz?
Azok továbbra is megmaradnak, tehát az továbbra is megmarad alacsonyabb etanol tartalmú üzemanyagnak. És ezeknél az autóknál még a 2000-es évek elején ugye azt írták a kezelési útmutatók, hogy amennyiben nem százas, vagy tehát magasabb oktánszámú üzemanyagot tankol bele a kedves felhasználó, abban az esetben zajos égés és teljesítménycsökkenés is tapasztalható. Tehát normál esetben ezek az autók eddig is, még ezután is ugye a drágább, kisebb etanol tartalmú és magasabb oktánszámú üzemanyagokkal fognak
használni. Igen, ez annyiban fog változni januártól, hogy az E10-es is drágább lesz. Úgyhogy már nem lesz olyan nagy különbség a két
üzemanyag. Azt el lehet mondani, mondani, hogy olcsóbb azért általában semmi sem szokott lenni ugye az évváltásokkor, valószínűleg ez itt is igaz lesz. Ha valaki pontosan szeretné tudni, hogy az autójában alkalmas-e az új üzemanyag, vagy nem, javasolt fölkeresni az adott márkának az importőrét, vagy márka szervizeit, esetlegesen informálódni. Németországban nagyon sok internetes oldalon, a ADAC-nál itt ott megtalálhatók azok a gyártói ajánlások, hogy melyik gépjárművünkben szabad, és melyikben nem szabad tölteni ezt az E10-es üzemanyagot.
Ha már a márka szervizeket említetted, és lezárjuk ezt a témát.
Ezt a témát, bocsáss meg, még egy fontos dolog, ami érdekes lehet, hogy itt nem csak a gépjármű kialakítása az, ami befolyásolhatja, hogy mi mit szeretnénk tenni ezzel az üzemanyaggal. Tehát, hogy ezt az üzemanyagot tankoljuk, vagy esetlegesen egy magasabb oktánszámot. Ugyanis azoknál a gépjárműveknél, ahol időszakos üzemeltetések vannak. Gondolok itt egy idősebb, egy youngtimer, egy oldtimer autóra, amire azt mondom, hogy én télen nem használom, hiszen vigyázok rá, szeretném, hogy ez hosszú távon még ilyen hétvégi autónak megmaradjon. Ha szeptemberben megtankolom, ezek az üzemanyagok, ezek nem annyira stabilak. Tehát ezeknél az üzemanyagoknál előfordulhat olyan, hogy egy pár hónap állás után különböző kiválások keletkeznek az üzemanyagba, hiszen a növényi részek bomlása, az sokkal gyorsabb, mint ugye az ásványi üzemanyagnak a bomlása, plusz az etanol, az képes ugye a levegőből, a páratartalomból a vizet megkötni, így gyakorlatilag vizesedhet az üzemanyag a tartályba, ami ugye önmagában nem egy szerencsés szituáció. Emiatt azoknál az autóknál, amilyen idényautó, vagy ritkábban használjuk, ott továbbra is érdemes olyan üzemanyagot tankolni, tehát a magasabb oktánszámú benzint tankolni az autókba, és ezzel elkerülni akár nagyobb károsodásokat a motorban. Amit nem maga az E10-es üzemanyag okoz, hanem az E10-es üzemanyagban lévő etanol által megkötött víz.
Hát csak halkat teszem hozzá, hogy illene és tisztességes lenne úgy megoldani az üzemanyag bekeverést, hogy erre ne kerüljön sor. Ha már fizetünk is érte, és kénytelen vagyunk elviselni.
Gyakorlatilag ugye ezt már nagyon sokan tapasztalták korábban is, például fűnyírókba, benzines fűnyírókba,
hogyha valaki... napi probléma.
Valaki beletankolta ugye ezt akár az E5-ös, tehát maximum 500 etanol tartom az üzemanyagot ősszel, majd tavasszal megpróbálta beindítani, és nem sikerült. És utána mindenféle tisztításokat és karbantartásokat kellett végezni a fűnyíron. Ezek előfordulhatnak, és minél nagyobb lesz az etanol tartalom, annál inkább előfordulhatnak ugye ilyen jellegű problémák az idény autóknál, vagy az idény berendezéseknél, ami hosszú ideig állnak ugye föltankolva.
A problémáknál maradva, és a márka képviseleteknél maradva, levezünk tovább. Több olyan megjelzés is érkezett hozzám autósoktól, hogy új autó vásárlás után, a korszerű új autó vásárlása után azzal kereste meg őket a márka szerviz, hogy a vadonatúj autójukat érdemes lenne 1000 vagy 2000 kilométer után visszavinni a szervizbe egy időszakos vagy előrehozott olajcserére, mert hát az ördög nem alszik, és mindenféle spin lehet a motorban, meg ami károsítja a fogaskerekeket, tehát ezt le kell engedni, meg még az olajszűrőt is, és ha osztunk szólunk, akkor tudjuk, hogy mivel jár egy ilyen olajcsere. Hát egy 50-60 ezer forintnál biztos nem áll meg egy mai korszerűbb nagy autónál, vagy egy középkategóriás autónál. Van-e egyáltalán erre szükség? Régen volt, amíg a szocialista autók ideje volt, akkor volt még bejáratási időszak is, és ugye bizonyos japán márkáknál még most is elég rövid szerviz periódist írnak elő, nem mindegyiknél, de hát az egy, amiről most én beszélek, az egy-két európai márkát érint. Hogy lehet ez? Van ennek értelme, vagy tényleg lehúzás?
Hát erre ugye az ökölszabály az mindig az, hogy a gyártó által előírt technológiát kell alkalmazni. A gépjárművek kezelési mutatója minden esetben tartalmazza azt minden modellnél, hogy a gyártó milyen szervizciklust, milyen inspekciós szervizeket, olajcseréket ír elő. Itt általában maximum értékeket határoznak meg. Tehát ez a gyártó által előírt. A gyártási technológia fejlődésével, ha már itt visszakanyarodtunk kicsit a szocialista gépjárművek gyártásához, tehát mondjuk egy 1970-es években gyártott gépjármű és egy ma gyártott korszerű gépjármű gyártás technológiája, hát mondhatom azt, hogy köszönő viszonyban sincsen egymással. Az új gépjármű gyártási technológiákban ezek a motorok mind hidegen járatottak, tehát elméletileg nem kerülhet már, amit te is mondtál, spén, vagy leváló szemcsék nem kerülhetnek már az olajban a átvétel és az első kilométer használata után. Tehát Ebből kifolyólag azt mondom, hogy nem lehet, ha a gyártó nem írja elő, akkor nem lehet indokolt egy ilyen jellegű nagyon gyors vagy rövid pár ezer kilométeres használat utáni olajcsere. Másik oldalról természetesen azt is hozzá lehet tenni, hogy nem árt. Tehát ha valakit ez megnyugtat, hogy ő ebben hozzájárult ahhoz, hogy a gépjárművel minél hosszabb ideig a család második legnagyobb értéktárgya legyen, akkor végeztesse el.
Igen, ám csak amikor én az előző autómat vettem, akkor 30 ezer kilométerenként kellett visszavinnem szervizelésre, olajcserére. Azóta vettem egy másik autót, és ezt már csak 15 ezerenként, tehát rövidebb hatótávra adja meg a gyár a szervizperiódust. Mi ennek az oka? Hát az olajok azóta nem lettek gyengébbek, az autók egyre jobbak.
Gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy az elmúlt 10-15-20 évben a gyártók folyamatosan próbálták optimalizálni, és mondhatjuk azt, hogy azért ez nem feltétlenül a szervizek igényei szerint, hanem inkább a felhasználók igényei szerint beállítani azokat a szervizciklusokat, amivel még a gépjármű hosszú távon menetképesen vagy működésbiztosan üzemeltethető lesz.
Bocsánat, hogy közbeszólok, az olajos cégek azt állítják, hogy az ő olajuk, mindegyik egyébként, nem 15, nem 30 ezer kilométert bírnak, hanem akár 70-80 ezeret is elbírnak. Úgyhogy nem kell lecserélni, mert nem megy tönkre a motor.
Tegyük ezt hozzá, hogy ideális esetben. Hát ideális. Itt ugye mindig azt kell figyelembe venni, hogyha megnézzünk egy korszerű gépjárművet, általában nem fix olajperiódusokat írnak elő, hanem az olajperiódus az üzemeltetés függő. Ha én nagyon sokat járok városban, vagy csak autópályán használom 130-al a gépkocsit, a kettő üzemeltetés, a két mondjuk szélső véglet, azt mondhatom, hogy teljesen más igénybevételnek teszi ki a gépjármű alkatrészeit, így a motort és ebben lévő kenőanyagokat is.
Na jó, csak etikusnak mondható az a szerviz magatartás, hogy azzal presszionálják az új vásárlókat, hogy na jól van, ők mi szóltunk, és 1000 kilométer után jöjjön be és fizessen 70 ezer forintot, vagy várjunk két évet, amikor egyébként is be kell jönni, és majd akkor fizesse meg ezt a összeget.
Erre azt lehet mondani,
hogy minden igazgató, mit szólsz ehhez?
Hát erre azt lehet mondani, nagyon ügyes. De
nem bevezetitek?
Nem, tehát én erre azt mondom, hogy az, hogy mennyire etikus, mennyire nem etikus, ezt minden egyes esetet külön esetként kell megvizsgálni. Amit üzemeltetőként, vagy amit tulajdonosként megtehet a kedves gépjárműhasználó, az, hogy megnézi a kezelési útmutatót, és a kezelési útmutatóban leírtak szerint jár el. Hiszen ez a gyártónak a hivatalos álláspontja. Ha nincsen valamilyen speciális üzemeltetés, ami miatt ettől el kéne térni, olyan irányba, hogy mondjuk sűríteni kéne az inspekciós szervizeket, akkor azt mondom, hogy az legyen az ökölszabály, ami le van írva.
Igen, csak az embereknek, ugye, amikor azt mondják, hogy hát jól gondolja meg a szerviz kihagyását, mert ugye a garanciára hatással lehet, hogy az akkor mindenki összetolja magát, és szalad fizetni.
Uh-huh. Mondom, tehát attól eltérőt senki nem kérhet, mint ami a kezelési mutatóban le van írva.
Jó,
tehát azért mondom, hogy ez a része, amit a felhasználó is minden esetben tud, vagy a tulajdonos minden esetben tud ellenőrizni, és javasolt is tisztába lenni azzal, hogy a gépjárműnek milyen előírásai vannak. Mondom, természetesen az, hogy egy autót most 15 ezerenként, 20 ezerenként, 30 eker, 40-50 ezer kilométerenként kell szervizbe vinni, itt a gyártók az elmúlt években többször változtattak pozitív és negatív irányba. A pozitív irányba azért változtattak, mert a technológia fejlődik, és azt mondhatjuk, hogy az olajak, amit te is mondtál, sokkal többet is kibírnának. Negatív irányba azért változtatnak, mert bizonyos üzemeltetések esetén, ha ez egy hétvégi autó, 40-50 ezer kilométert olyan hosszú időn keresztül tesz meg az autó, hogy gyakorlatilag két évig nem látja szakember a gépjárműet, és két év alatt azért valljuk be, előfordulhatnak rajta olyan meghibásodások, akár egy gumiharang kiszakadása, ami ha akkor észreveszik fél éven belül, kisköltsége javítható, később egy féltengelycsukló javítás, egy komplet féltengelycsere több százezer forintos javítási költséget is jelenthet.
Na meg a mindennapos munkába járó autóknál is problémás, hiszen nagyon sokat mennek hideg motorral.
Gyakorlatilag igen. Tehát itt az üzemeltetést kell minden esetben górcső alá venni, és azt mondani, hogy igen, ez most jogos, hogy sűrűbben cseréljek olajat az autóba, vagy igen, ez most elegendő, hogyha én folyamatosan München-Budapestet járom autópályán 130 tempomatnál, akkor bizony én ki tudom használni azt a gyártó által engedélyezett maximumot, amit előírt. Ehhez a gépkocsihoz.
Még a szervizes munkáknál maradva evezünk át a harmadik témánkra. Egyre gyakrabban csapnak össze a vélemények a dízelek és benzines autók tulajdonosai, meg az elektromos autók szerelmesei között. Hát az elektromos autók szerelmesei teljesen föl vannak háborúval, mindig azt mondják, hogy nem igaz, hogy a gazdagok sportja az autózás, elektromos autózás, és nem igaz, hogy kétszer többe kerül, mint egy dízel vagy egy benzines, mert hogy az üzemanyag jelentősen olcsóbb, állítják, nincsen olajcsere, nincsenek olyan problémás alkatrészek, sebességváltó, külön generátor, önindító, kettős tömegű lentkerék, turbó, és még egy csomó minden, ami ugye hibaforrás lehet az elektromos autókban. Így aztán az éves szerviz nagyjából a futómű és a fékrendszer állapotának felméréséből áll, nem is javítása, felméréséből azt állítják, és a fékbetétek cserére valószínűleg sose kerül sor, míg zúzdában nem viszik az autót, mondják. Valóban ennyire olcsó lenne az elektromos autó szervizelése? Azért kérdezem, mert hogy ugye itt nagy feszültség van, 400 volt fölötti munkahely, nem akármilyen előírásokra van szükség, nem akármilyen képzettségre, előképzettségre, és nem akármilyen műszerezettségre. Tehát egész valószínűleg tartom, mint csak megelőlegezem, majd mindjárt elmondod, hogy a jelenlegi 25 000 forintos rezsióradi, amely mondjuk általában a benzines, dízeles autókat érinti, az egészen másképpen fest az elektromos autók esetében.
Hát gyakorlatilag ugye az elektromos autó az átlépte már, mondhatjuk azt, hogy darabszámilag értékesített, darabszámilag vagy a közutakon valami megjelenésében átlépte már azt a kuriózum számot, amire azt mondjuk, hogy hó, ott egy elektromos autó, és utána egy évig nem látok újra másikat. Ennek megfelelően ugye úri huncutságnak való tekintése egy elektromos autónak az is kezd inkább úgy elveszni, és azt mondjuk, hogy gyakorlatilag most már megjelentek a piacon azok, ha nem is a nagyméretű gépjárműveknél, de városi kisautóknál, hiszen az elektromos autó pillanatnyilag inkább még a városi és elővárosi közlekedés alternatíváját adja. Megjelentek azok az elérhető áru gépjárművek, amire azt mondom, hogy bizony-bizony már nagyon sokan elgondolkodnak rajta, hogy második autónak, harmadik autónak egy ilyen gépjárművet üzemeltessenek a családban. Javítási oldalról, igen, ez egy új technológia. Gyakorlatilag az új technológiák azok mindig hoznak magukkal egy kis bizalmatlanságot, amíg ugye az ember, a felhasználó ezt meg nem ismeri. Az új technológia mindig beruházás igényesebb, mint az a technológia, amivel már dolgozunk 5-10-20-30 éve. De mégis azt kell mondjam, hogy az elektromos autóknak a fenntartása maga szervizköltség szempontjából, figyelembe véve, hogy nincsen olajcseréje, ezzel kapcsolatban ugye nem kell olajszűrőt cserélni benne. Nincsenek benne olyan jellegű kopó alkatrészek, ami például a fék, ami nem kiváltható például a rekuperáló üzemmódban működő elektromos géppel, mikor generátor üzemmódban gyakorlatilag fékként is működtethető ugye az elektromos gép ugye az autónkon, az elektromos autónkon. Ezzel természetesen én a fékbetétek állapotát gyakorlatilag 50-60 ezer kilométeren keresztül is városi üzemmódba szinte újként tudom tartani. Tehát nem is nagyon használjuk a féket ugye az elektromos autón. Ez az egyik oldala. A másik oldala, amit mondtál, igen, a szervizek részéről ez egy beruházás igényes, új kollégákat kell kiképezni, az új kollégák kiképzése az önmagába nem egy olcsó mulatság. A beruházások ugye azokhoz a diagnosztikai berendezésekhez, célszerszámokhoz, amivel majd az elektromos autó javítható. A még relatív kis darabszám miatt megint csak nem egy olcsó mulatság. Emiatt az elektromos autóknak ugye van a szerviz oldalról is egy speciális élőerő és beruházás igénye, amit hát valakinek majd a végén, mint gazdasági szervezetnél, valakinek majd ki kell fizetnie.
Igen, de az alkatrész áraknál sem lehet azért olyan egyértelmű nyeresége az elektromos autóknak, hiszen teli van elektronikával. Az elektronikát ma már nem javítják, hanem cserélik. Tudjuk nagyon jól, hogyha a televízió tönkre megy, kidobjuk, és veszünk másik 150 000-200 000-ért egy másikat, mert különben a szervizelés nem érné meg, mert ott kezdi a szerelő, azt mondja, jó, kiszállási díj, bevizsgálási díj, nem tudom milyen panelcsere, maga a többi az, hogy 98 ezer forint, hát akkor inkább veszek egy újat 130-ért, mint 98-ért, ki tudja milyen állapotút kapok vissza. Tehát ugyanez van az elektromos autónál is. Az elektronika az nagyon-nagyon nagy kockázatokat rejt magába, ha egyszer tönkre megy.
Az elektronika ebben a szempontból ugye mondhatjuk azt, hogy amíg garanciális a gépjármű, addig ugye erre nekem nem kell gondolnom, tehát addig ugye ez a gyártónak legyen, okozzon fejfájást annak, aki gyártott ezt a gépjárművet, hiszen ha elromlik, és a rendeltetésszerű üzemeltetés megvolt az autóval, illetve megvoltak azok a gyártó által előtt karbantartások, ami ugye a garanciának a feltétele, akkor ezek működőképes dolgok, és garanciába lehet cserélni. Ami igazán nagy értékű ugye egy elektromos autóban, az ugye maga az akkumulátor. Itt viszont mondhatjuk azt, hogy a gyártók ugye marketing és egyéb okokból, vagy piacbevezetés okokból magára erre a nagyértékű eszközre, vagy alkatrészre meglehetősen hosszú, akár 8-10 év garanciát, vagy jótállást is biztosítanak.
És valóban a felhasználók részére.
Ugye itt általában nem a működés képességet garantálják, hanem egy bizonyos kapacitás százalékot garantálnak ugye ez alatt az időszak alatt. Tehát azt mondják, hogy amennyiben az akkumulátor kapacitása az elméleti kapacitásnak a 70%-a alá csökkennek, akkor jótállás keretén belül, persze teljesülnek a megfelelő feltételek, jótállás keretén belül ugye ezeket az alkatrészeket még cserélni tudják.
Persze azt is mondják szintén marketing okokból, hogy nem muszáj az egész akkumulátort megvenni 3 vagy 2 millió forintért, hanem blokkokat tudnak benne cserélni. Kérdés, hogy minden autónál, minden akkumulátornál megoldható, és ez az elég nagyon veszélyes feladat. Arról nem beszélve, hogy ettől még az egész akkumulátor nem lesz értékesebb.
Hát a javítástól általában ugye az autó nem lesz értékesebb, ugye visszaállítjuk azt az állapotot, ami a meghibásodás előtt volt, és gyakorlatilag ebből a meghibásodás előtti érték állítható helyre.
De az akkumulátor javítása, az
akkumulátor javítása az önmagában egy meglehetősen technológiai igényes feladat. Tehát mondhatjuk azt, hogy itt van igazán arra szükség, hogy csak és kizárólag képzett személyzet nyúljon bele egy nagy feszültségű 400 voltos akkumulátorba, hiszen itt van az, hogy ez bizony nem csak biztonsági, hanem életvédelmi kérdés is, hogy olyan, aki ehhez nincsen kiképezve egy ilyen nagy feszültségű eszköznek a javítása, azaz ne nyúljon bele. Most már rendelkezésre áll gyakorlatilag minden márkánál ezeknek az akkumulátoroknak a javítási technológiája, tehát ha ne adj Isten olyan meghibásodás történik, amin az akkumulátor javítani kell és lehet, abban az esetben nem kell ugye számolni a teljes akkumulátor költséggel, ami akár 5-6 millió forintra is.
Rövid válasz hírek, mert lejárt a műsoridőnk, akkor olcsóbb a szervizelése, és olcsóbb az üzemben tartása az elektromos autónak, mint a benzines dízelésé, vagy sem. És valóban megtérül egy elektromos autó 3-4 év alatt, ahogy ezt állítják.
A szervizelése önmagában olcsóbb. Tehát az, hogy mennyit fizetek magába a szervizbe, szervizszámlál, ez olcsó. A megtérülés, ez sok mindentől függ. Ugye itt a legfontosabb kérdés az, hogy gazdaságosan tudom-e ezt üzemeltetni, ezt az autót. Tehát az árkülönbözet plusz, amit én kifizettem a gépjárműért, én ezt ki tudom-e használni, és a napi használat során azt a kilométer bele tudom-e tenni, amivel ez gazdaságosabb lesz, mint egy dízel vagy egy benzines autó.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál önök. Várint Pétert, a Porsche Pest szervizigazgatóját hallották. Köszönöm a figyelmüket, jövő héten is várom önöket a rádiók elé. Viszonthallásra.
Mozgásban. Közlekedési és autós magazin a Trend FM-en. Hasznos információk nem csak autósoknak, hanem a közlekedés valamennyi résztvevőinek. Közlekedésbiztonság, vezetéstechnika, műszaki tippek, környezetvédelem, piaci információk. Mozgásban. Közlekedési és autós magazin a Trend FM-en minden pénteken a 15 órai hírek után.